Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, továbbra is Költő Mata vagyok, vendégem pedig Ábel Anita. Írás, te írtál valaha bármit naplótól kezdve?
Hát én nagyon hosszú ideig írtam naplót, hát szerintem 10 évig, vagy valahogy így. Aztán írtam novellákat is erre felbuzdulva.
Melyik időszakban?
Hát ez, fú...
Kamaszkori élmények?
Hát
vagy?
Ez kamasz, igen, aha. Ez már gimnázium, igen. Tehát abban az időben, múltkor megtaláltam. És megtaláltam a novelláimat is. Úgyhogy írtam novellákat, sőt verseket is írtam.
Na.
Verseket is írtam. Nagyon nagy hatással volt rám ez a költő, és akkor egy kicsit be is rántott ez a világ. Úgyhogy nem mindegyik volt egy ilyen... hogy mondjam, életszeretetet sugárzó vers, tehát nem a rétről és a napról írtam, hanem inkább a magányról és az elhagyatottságról.
Édes.
De írtam verseket.
És így ezzel a mostani felnőtt fejeddel visszaolvasva, ezeket milyennek értékeled?
Hát mindenféleképpen, ha én mondjuk a lányom ilyen verseket írna, akkor azt mondanám, hogy gyere, menjünk el egy pszichológushoz.
Beszélgessünk már egy kicsit.
Igen, de ezt is meg kell érni, mert az egy ilyen menekülés volt, tehát hogy nyilván azért... Ez a nővé válás, amit te is említettél, hogy azért engem egy ország látott, ez az elképesztő ismertség, ami hirtelen rám szakadt, azért az valahol ki kell, hogy jöjjön. Úgyhogy írtam verseket is, ezt föl is olvastam anyámnak. Apukám már akkor nem ért. Igen, hát az anyu mindig mondta, hogy hát ez nem hiszi el, tehát hogy mit rontottam el. De jó.
De átcsapott ilyen jó szórakozásba, hogy te milyen kis depressziós verseket tudsz írni.
Inkább azt mondom, hogy akkor kiírtam azokat a fájdalmakat, és ez nagyon fontos, hogy akkor én ezeket papírra tudtam vetni, és kiírtam az akkori lelki állapotomat. Néha így, mondom, múltkor találtam meg, és akkor így visszaolvastam, hát én is azért így felvontam a szemöldököm, és azt mondtam, hogy ezt a mindenit neki, jól van, és nyilván én be tudom azonosítani, hogy ez miért történt, meg tudom, hogy milyen élethelyzetben voltam akkor, de valahogy azt mondtam, hogy egyébként ezek nem is rosszak, tehát most úgy ahhoz képest. De jó volt, én ezt szerettem. Gyakrabban kéne írni. Hát volt egy szerelmi csalódás, és igen, meg nyilván tinédzser korában az ember azt érzi, hogy a világon senki nem szereti, a szülei sem, és elbújtukolna, és azért a tinédzser kornak van egy ilyen fajta, hogy nem találja a helyét, már testben kezd felnőni, de az agya még gyerek, azért ezt nagyon nehéz szinkronba hozni, és én próbálok is erre visszaemlékezni most, ahogy látom a lányomat, hogy milyen türelem, vagy hogyan kell hagyni őket, hogy hát keresik, mit csinálunk?
Hát, hogyan kell megfogni a kezüket, mert én például azt tudom, hogy nagyon-nagyon el voltam veszve ilyen 18 éves korom körül, mert addig ilyen nagyon happy volt az általános iskola, gimnázium, nem volt semmi dolgom, és akkor utána kellett, vagy akkor tájt elkezdeni gondolkodni, hogy na jó, de akkor most van az, hogy valamerre orientálódni kellene, elindulni valamilyen irányba, lehet, hogy azon ott fog maradni egész életem, aztán nyilván nem maradtam ott egész életemben, meg még mindig keresem, hogy hol vagyok, de hogy ez egy másik kérdés. És amikor az én lányaim például ebbe az életszakaszba jutottak, akkor bennem reflexzerűen bekapcsolt az, hogy most kell segíteni, mert én akkor mondjuk ilyen magamra hagyatott éreztem magam, hogy akkor most merre kéne elindulni, és olyan kis büszke voltam magamon, amikor így beállítottam őket, és akkor láttam, hogy jól érezték magukat.
Hát igen, ez nagyon fontos, de szerintem úgy, hogy ő is engedje. Tehát nyilván ez nem egy ráerőszakolás, hanem hogy amikor ő tényleg segítséget kér, akkor ott legyél mellette, vagy látod, hogy elakad. Szerintem ez nagyon fontos, és te egy nagyon jó útravalót adtál a lányaidnak, és én is próbálok az enyémnek, mert mi más generációs szülők vagyunk szerintem, mint a mi szüleink, mi nagyszüleink. Nem mindegy, hogy mit adsz tovább, tehát ezt én is látom, de akkor nyilván egy olyan korszakom volt, ami És aztán ez el is maradt, mert utána már nem nagyon írtam ilyesmit, mert novellákat sem, meg semmit. De valóban hát az ember egész életében keresi magát, tehát most aki azt mondja, hogy ő kész van és rendben van, szerintem olyan nincs. Nincs hát, olyan ember.
Ja, hát aki mondja, olyan van.
Igen, igen, de hogy nem igen. Lehet, mert az egész életed arról szól, hogy keresed a helyedet 20 évesen, keresed a helyedet 30 évesen, aztán 50 évesen, hiszen onnan megint jön egy olyan kívülről jövő nyomás, hogy aki már elmúlt 40 vagy 50, az már nincs, meg minek van, holott itt vagyunk erejünk teljében egy kiforrottabb gondolkodással, szóval...
Hát mi vagyunk az X generáció, akik már teljesen, mi vagyunk a modern szülők, azt hiszem, ezt vagyunk hajlamosak képzelni magunkról, ezt a tévhitet, miközben hát nyilván látjuk azért a majd tizenéveseken talán az alfák, ők már nem tudom, ezt annyira nem követem.
Én se,
ne
kérdezz, mert én se tudom.
De hogy közünk nincsen hozzá, hogy ott mi történik.
Hát meg azért gondold el, hogy felgyorsult a világ a mi életünkben, nagyon-nagyon rövid idő alatt azért ezzel versenyt futni, vagy ezzel lépést tartani szerintem baromi nehéz, mert rengeteg helyen kell megfelelni minden szinten. Ami talán, ahogy visszaemlékszem a mi szüleinknek, azért erre nem volt szüksége, és ez egy borzasztó nagy stressz és szorongást ad az embernek, hogy felvegye a lépést, hogy tényleg versenyben maradjon minden szinten, akár csak a saját gyerekeivel is, hogy értse az, hogy ők miben vannak, hogy mi a TikTok, mi ezek ilyen, persze legyinthetünk rá, és azt mondom, hogy jó, elvezjük a telefon, nem kell, tehát én is például soha nem tiltottam, hanem megpróbáltam elmondani neki, hogy ezzel az eszközzel meg kell tanulni együtt élni. Persze, tud, én is akarom tudni, hiszen a világ erre megy, de ne ez határozza meg az életedet, ne ettől legyél jó, vagy váljál jóvá, hanem ezt használd ugyanúgy, mint egy autót használunk, vagy egy háztartási robotgépet. És szerintem ez fontos nekünk is, hogy mi tudjuk, hogy ők miben vannak.
Hát legalábbis.
Hogy ismerjük, igen.
Igen, próbáljuk meg legalábbis ha nem is megérteni, de megismerni, hogy egyáltalán miben van benne. Na jó, szó volt már a kamaszkori magányról és depressziós időszakról, amikor megismerkedtél Dzsida Jenővel. Az igen szomorú sorsú erdélyi íróval, aki egy elképesztően szerethető ember a verseink keresztül, és hát egy nagyon tragikus sorsú, szegény 31 éves korában betegségben hunyt el, ráadásul még talán egy évesen volt, hogy megnősült, tehát hogy hát nem a legszebb történet, de az, amit tőle mondjuk versekben kapunk, az valami teli találat nagyon sok esetben, és amit te hoztál ma, az szintén egy ilyen, és nem nehezen értettem, hogy sikerült pont erre rátalálni, és mondtam neked, hogy én Vörös Sándor tippeltem volna első körben, mert az ő világnézete az talán hasonlíthat a tiédhez. De aztán örültem, hogy megleptél.
Akkor meglepődtél ezek szerint.
Úgyhogy igen. Mert hogy azt szoktam mondani, vagy azt én találtam ki azt a mondást, hogy az vagy, amit elszavalsz. És amikor az ember megkérik, hogy egy verset válasszon ki, akkor vajon miért pont azt? De akkor, ha nagyon szépen megkérlek, megtennéd, hogy a nézők meg a hallgatók kedvéért megosztod a verset velük.
Most elmondjam el.
Kérlek szépen, mondd el a verset. Nem kell, nem tudom, túl nagy művészi
erőzben. Azt elmondhatom, hogy nekem ez a találkozás hogy volt?
Az is lehet, hogy előtte beszélgettünk.
De hogy szeretnéd?
Ahogy neked jól esik.
Nekem mindegy.
Akkor mondd el, hogy hogyan sikerült.
Hogy amikor én készültem a Színház és Filmművészeti Főiskolára, akkor még főiskola volt, én Schubert Éva készített engem föl, akit hát szerintem nem kell bemutatni a nagy közönségnek, és nyilván akik a te műsorodat hallgatják, azok pontosan tudják, hogy ő egy elképesztően művelt, és egy csodálatos koponya volt, és egy fantasztikus ember, és egy nagyon jó tanár. És volt egy kisebb csoport, akivel ő foglalkozott, 4-5-en voltunk az ő tanítványai, mert mondhatom ezt, és mikor ugye készített föl minket a főiskolára, ugye ott akkor még főiskola volt, ott 15 vers és 5 monológ, amit szavalnod kell. És akkor mindenki hozott valamit, és az egyik lány, ezt én nem ismertem, Dzsida Jenőt, elmondta ezt a verset. És egyszerűen olyan, hát egyrészt csodálatosan mondta el, úgy, hogy voltunk 18-19 évesek, tehát nem, ezt nem tegnap történt, és annyira magával vitt, hogy az első dolgom az volt, hogy elmentem egy könyvesboltba, és vettem egy Dzsida Jenő kötetet, mert azt mondtam, hogy én akarom olvasni ennek az embernek a verseit, és mert annyira megszólított. És aztán elkezdődött egy ilyen őrületes szerelem, de olyan szinten, hogy én azt mondtam anyámnak, hogyha ez az ember élne, én a felesége lennék, mert én imádom. Tehát, hogy tényleg.
Óriási, költök is tudnak ilyen hatást kiváltani így a van, nőkből.
Pontosan, és teljesen odáig voltam. Úgyhogy annyira, hogy amikor nekem voltam az önálló estem, a Júli akartam lenni, akkor például én zenésítettem meg a zenész kollégáimmal tőle verset. Ezt a verset egyébként, amit most el fogok mondani, és hát most izgulok, mert rég nem mondtam, én például ezt a Szegedi Színházban mondtam egy esten, úgyhogy egy gála műsor volt, és mondtam, hogy én mindenképpen ezt
de jó,
fogom
elszavolni.
Igen, rettenetesen be voltam szarba, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, és főleg úgy, hogy utána Mudvaros Dorottya jött, tehát az még egy para volt, hogy ott állt mindenki. De nagyon örültem, hogy én akkor ezt átadhattam ott a Szegedi Nemzeti Színházba a közönségnek.
Ez az ifjúkori, már nem, tehát egy 60 éve nem élő költőbe való szerelemmel egy találkozás
ez
ott a színpadon.
Ez abszolút volt, ez abszolút,
amikor mégiscsak sikerül megsimogatni őt.
Jó. Hát megpróbálom elmondani.
Jó,
remélem
szépen,
nem
köszön.
Fogok bakizni.
Nem fogsz.
Dzsida Jenő, itt felettek. Jaj, milyen szánandó lehetek így, sírásra görbült szájjal, magamra húzva az est köpönyegét, lelógó karokkal a rózsafa mellett. De hát egyedül vagyok. Felhőkígyók kúsztak a csillagokra, senki se láthat. A csendfalon kísértett ujjak motoszkálnak, nehéz illatok kapaszkodnak vállaimra. Először csöndesen nyöszörgök, aztán hangosabban sírok. Aztán az egyedüllét iszonyú félelmében felszökök, és rekedten kiabálok. Emberek! Haló emberek! Ide gyertek! Itt állok a kertben, ember vagyok, kétkezű, kétlábú, mint ti, piros szívű, vonagló életű, azon felül költő, aki szépeket akar írni, s felétek tárja karjait. Gyertek ide, vegyetek körül, lármázzatok, kérjetek verseket, tegyétek a lapokba, adjatok sok pénzt, jó meleg ételt, kínáljatok borral és szerelemmel, csókoljatok meg, szeressetek, hiszen tudom, hogy nem egyedül vagyok a földön, él még valaki. Jó emberek, ne hagyjatok elesni gyöngén reszkető innal, átokkal piros fiatal ajkamon. Emberek, emberek! Kiáltásomra füllet sötét a válasz, senki sem felel. Messziről ropogós muzsika olvadt foszlányai folynak csiklandozva fülembe, s kétségbe esésemet végig hengereli a táncdobogás hömpölygő zavaros gurulása. Lakodalom van valahol az ezredik házban, a nagy utca végén. Oda mentek. Mindenki oda ment. Az egész világ. Engem itt felettek.
Hát ez nagyon jó volt, de tényleg.
Hát igen.
Hát ez tök jó volt, nem szoktam ilyen lelkes lenni szavazások után, de nagyon.
Hát azért ennek, nyilván most így felolvasva, azért ennek a versnek van egy nagyon katartikus íve, tehát amikor tényleg beleordítasz a csöndbe.
Hogy haló emberek, szeressetek.
Igen, és hogy valahol élet van, én meg egyedül vagyok, és aztán ezt mondtam is egyébként ott a főiskolai felvételin. rettenetesen szeretem ezt a verset, mert pontosan benne van az embernek ez a szomorú magánya.
Úgy, hogy közben az Ezredik utcában meg parti van,
pontosan,
ahol nem hívtak meg.
Pontosan.
Mert úgy még fájóbb.
Igen, 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 igen. És azért szerintem sok ember találkozott ezzel a lelki állapottal. Talán aki éppen hallgat és ott ül, és nyilván én is, mert valahogy mindenki, tudod, úgy képzeli a mi életünket, hogy ez valamilyen csillogó, áldan, happy, megyünk innen, oda, fogadás, forgatás, nem tudom én, de azért ez nem így van. Tehát nagyon mélyen tud lenni az ember, és akkor emlékszem, hogy amikor hallottam ezt kívülről, egyszerűen annyira, én azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Tehát, hogy valakiben ugyanezek a gondolatok x évvel ezelőtt így megfogalmazódtak. Uh-huh. Tehát, hogy nem vagyok akkor ezzel a segélykiáltással egyedül.
Mi egyedül lévők, társas egyedül létben vagyunk.
Igen.
És erről nekem a társas magány jutott eszemben, mert valóban, ha valaki reggeltől estig rohan tévéképernyő, színpad, és még tudjuk, hogy mondjuk várja otthon legalább egy, de inkább két ember, és partik, és nem tudom micsoda, az ember azt gondolja, hogy akkor minden rendben, tök irigylésre méltó. De közben pedig mindig ott van a társas magánynak a démonja, ami szerintem az egyedüllét okozta magánynál is sokkal súlyosabb, amikor, és ezt mondom tapasztalatból is, hogy amikor az ember úgy kel föl, hogy nem egyedül van, de mégis azt érzi, hogy magányos.
Hát igen, egyrészt nem is tudok ezzel vitatkozni, és szerintem nagyon... Tehát alapvetően most azt mondjuk magunkról, hogy társas lények vagyunk, de szerintem alapvetően az emberek, tehát mindenki magányos. Ezért nem szeretünk csöndben lenni, vagy nem szeretünk, mindig kell valami háttérzaj, mert ezzel is azt erősítjük, hogy ne legyünk egyedül. Nagyon kevés ember hallgat önmagára, vagy szeret önmagával egyedül lenni, mert tudod, az mindig nagyon veszélyes, amikor a saját gondolataiddal össze vagy zárva, és akkor felszínre jönnek olyan dolgok, amikkel egyáltalán nem akarsz foglalkozni. Számomra ez a vers, ugye amikor az ember nagyon fiatalon bekerül egy ilyen országosan ismert televíziós sorozatba, és nagyon másnak gondolják, mint amilyen, és hiába mondja azt, hogy de hát értsétek meg, én ugyanolyan vagyok, mint ti, és itt ebben a versben ugye benne is van, hogy ember vagyok, kétkezű, kétlábú, mint ti. Tehát, igen, hogy nem vagyok más, én ugyanaz vagyok. Most ti láttok valamit, ne ítéljetek erről, itt vagyok, szeretnék nektek adni, hogy nekem ez a vers erről is szól, tehát nem csak a magányról, hanem arról, hogy én nem vagyok különb, én tehát, hogy képzeltek valamit, de én ugyanolyan vagyok, és főleg ez egy fiatal emberbe zárt gondolatok, tehát ez nagyon, nagyon nehéz volt nekem, és nyilván én erről sokat is beszéltem, hogy feldolgozni azt a fajta ismertséget, amit én kaptam ettől az országtól, és szeretetet is, mert azért néha azzal is nehéz mit kezdeni, amikor így ontják rád, és nem tudod, hogy ez most kinek szól.
Nagyon szépen köszönöm, hogy
én is köszönöm.
Itt jártál, Dzsida Jenőt különösen, és arra biztatnék mindenkit, hogy vegye le a könyvespolcról, vagy ha nincs meg, akkor tegye fel oda.
Így van.
Még egyszer köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin a mai napon Ábel Anitával, tehát még egyszer, ugye péntek este 9-től van mindig a Rádió Cafén vágott verzióban, és 10-től már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on keressétek, hogy Hozz egy verset, vagy az, hogy Költő Mata, és akkor meg fogjátok találni. Köszönöm a mai figyelmeteket is, sziasztok!